Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Hölgyeim és uraim, a Balatonról lesz szó, és a vendégem dr. Zilinszky András limnológus. Szia, András!
Yeah.
Figyelj, muszáj megkérdeznem, hogy amikor így el szoktad mondani, hogy limnológus vagy, akkor úgy jársz, mint a balneológusok, akikről ugye azt gondolják, hogy a nagyvízi emlősökkel foglalkoznak, és akkor rólatok meg azt gondolják, hogy a, nem tudom, a limonádékészítés rejtelmeit kutatjátok, vagy azért nagyjából tudják az emberek, hogy ez micsoda?
Hát nagyon kevesen tudják, hogy ez micsoda. Sokan egyből immunológusnak hallják.
Aha.
Tihanyban, ahol korábban dolgoztam, ott így hasonló ritmus miatt halbiológiának mondta mindenki, de ugye a halbiológia az a limnológiának csak egy pici szelete. A limnológia az így a tavak tudománya, és hát ebben benne van a biológia, a földrajz, a hidrológia, mindazok a dolgok, amik társadalom, tudomány, társadalom, földrajz is, ami igazából egy tóval összefügg, vagy egy édesvízzel.
Világos, említetted, hogy Tihanyban dolgoztál, ugye ott van a Limnológiai Intézet, és tulajdonképpen e köré épül egy rendezvénysorozat. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy 2023 Európa Kulturális Fővárosa Veszprém Balaton, és ennek keretében kerül sor egy, hát tulajdonképpen összetett hétre, ugye ez 19-én indul, és akkor lehet a Limnológiai Intézetbe látogatni, meg lehet ilyen egészen különleges dolgokat kóstolni, mint algás jégkása, meg hínáros lángos, meg hasonló különböző Balatonparti vagy Balaton közeli éttermekben, és akkor még a Magyar Képzőművészeti Egyetem művésztelepén is tartanak egy nyílt napot. Javíts ki, hogyha valamit rosszul mondtam.
25-én lesz a nyílt napja a Tihanyi Limnológiai Intézetnek és a művésztelepnek, a MoMA művésztelepnek Tihanyban. 26-án és 27-én az Örvényesi Strandon lesz egy ilyen tudományos művészeti fesztiválunk, ami az Ökológiai Hétvége névre hallgat. Ugye itt nagyon sok különböző esemény, ismerkedési lehetőség a tudománnyal, előadás, kiállítás, tájbejáró séta lesz, és hát az első felében pedig 19-én egyrészt bemutatkozik a Balatórium menü, és másrészt pedig lesz egy lemezbemutató koncert a Salföldi bányában.
Nyilván itt nagyon sok kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők ezen a rendezvénysorozaton, de hogy van most a Balaton? Nyilván lehet mondani, hogy köszönjük szépen, jól van, de azért itt nagyon-nagyon sok változáson ment át az évtizedeken keresztül, ha csak a környezeti hatásokat nézem. Ugye az én gyerekkoromban például még az északi parton nem volt csatornázás, minden úgy folyt valahova, vagy jött a szippantós ember, ezt tudjuk, hogy megváltozott. Talán a műtrágyázás is kevésbé van jelen, vagy talán finomabbak a műtrágyák, vagy talán kevésbé környezetszennyezőek, de hát például ugye néhány tíz évvel ezelőtt még működött Balatoni Halászati RT, voltak nagy dízel úszályok, kőszállító úszályok is a tavon, szóval átalakult ez a dolog, szokták mondani, hogy javult a tó vízminősége, de azt gondolom, hogy ez a javulás, szóval ez egy összetettebb dolog, hogyha én jól tévedek.
Igen, hát a 80-as, 90-es évek óta volt egy nagyon nagy javulás a tó vízminőségében, tehát ezt tényleg elmondhatjuk, hogy a 2000-es évek elején, amikor én kutatóként kezdtem, akkor lehetett mondani, hogy ivóvízminőségű a Balaton.
Uh-huh.
És pont most az utóbbi években, igazából 2019-ben volt egy nagy algatömegprodukció, ami hát meglepte a kutatókat, meg sok mindenkit, ugye a fürdőzőket is. Ez volt az első jele annak, hogy valami változik a tóval, és hát ez viszont nem azért alakult ki, mert hirtelen valami bekerült kívülről a tóba, hanem azért, mert olyan körülmények jöttek létre, hogy a tóban bent levő, felhalmozódott, de amúgy a körforgásban nem résztvevő tápanyagok újra be tudtak kerülni a vízbe. Ez elsősorban a nagy meleggel, tehát a klímaváltozással és a tónak a mesterségesen magasan tartott vízszintjével függ össze.
Uh-huh.
És így ez a két nagy probléma, a vízminőség és a vízszint mellett igazából a harmadik nagy probléma, ami a tó körül zajlik, és ami talán a legfontosabb az összes közül, az a felszínborításnak a megváltozása, a beépítés. Ugye nem csak egyszerűen arról van szó, hogy elveszítünk újabb és újabb természeti területeket, vagy féltermészetes területeket a nyaralótelepek, épületek, apartmanházak, szállodák rovására, hanem arról, hogy a meglevő természetes területek közötti összeköttetések egyre gyengébbek.
Uh-huh.
Ugye ha mondjuk csak egyszerűen azt mondom, hogy a Balaton parti nádasba jártak le a Balatontól távolabbi erdőknek az állatai inni, amíg ezt a szőlőn keresztül könnyen megtehették, addig, ahogy épülnek be a szőlők, és egyre több bennük az épület, egyre több a nyaraló, hát most már nem tudják megtenni. Vagy ahogy egy-egy utat kiszélesítünk, felújítunk, egyre nagyobb rajta a forgalom, ez bizony jobban elvágja egymástól az út két oldalán levő területnek a növényzetét. A magok már nem tudnak átjutni, és kicsirázni a túlsó oldalon, vagy az ízeltlábúak, a kis bogarak nem tudnak átmászni, mert elcsípik őket közben a madarak, vagy hát az autók. Tehát a területhasználatnak a változása és az emiatt bekövetkező feldarabolódás, ez az egyik kulcs probléma. A másik a vízminőségnek a romlása, az algatömegprodukciók kockázatának a növekedése, így az úgynevezett belső terhelés, tehát az újra mobilizálódás miatt, és a harmadik pedig a vízszintnek a mesterségesen magasan és nagyon szűk tartományban tartása, ami folyamatosan csökkenti a partizóna területét, rontja annak az állapotát. Elég nagy kutatás előzte meg ezeknek a kulcs problémáknak a megállapítását, tehát megpróbáltuk tényleg szintetizálni a kutatásnak a szakirodalmát, beszéltünk a legfontosabb intézetekkel, tudományos műhelyekkel, és akkor így fogalmazódott meg ez a három fő probléma, ami nyilván egymással is összefügg.
Hát igen, a vízszintet mondtad utolsóként, és tulajdonképpen ez az, amit na a legkönnyebben lehetne segíteni, már olyan időszakban, mint a mostani, tehát egy ilyen nagyon-nagyon csapadékos nyáron, hiszen víz van bőven, kiszáradás nem fenyegeti a tavat, de hogyha jól emlékszem, pont tavasszal ugye volt egy nagy leeresztés, aminek örömére új kompok úszhattak föl a Sion, de hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez nem volt annyira pozitív a tó életében.
Nem az a probléma, hogy kevés a víz, hanem az, hogy nagyon-nagyon szűk az a tartomány, amin belül engedjük ingadozni, és a korábbi állapothoz képest meg is emeltük mesterségesen. Tehát amíg mondjuk 30 évvel ezelőtt egy fél méteres ingadozás, az teljesen normális volt, és a tónak a partvédőművei is erre épültek ki, addig fokozatosan az elmúlt évtizedekben megemelték a szabályozási szinteket, és most már csak egy 20 centis tartományban ingadozhat hivatalosan a Balaton. Nyilván, hogyha jön egy asszály, akkor ez módosít ezen a dolgon, de ebben a tartományban próbáljuk tartani.
Igen, tehát, hogyha jól értem, akkor a Balaton szeretne ingadozni, csak nem hagyjuk.
Igen, igen, és ez ugye nagyon egyszerű dolog kinyitni igazából a zsilipet, csak kell mögötte egy szemléletformálás, egy tömegtájékoztatás, hogy az emberek értsék, hogy nem azt kell várni a Balatontól, mint egy jacuzzitól, hogy mindig a harmadik lépcsőfok közepénél lesz a víz, hanem bizony vannak olyan időszakok, amikor alacsonyabb, és vannak, amikor magasabb. Egy kicsit az épített környezetnek is alkalmazkodnia kell. Tehát úgy kéne kiépíteni a strandjainkat, hogy alacsonyabb és magasabb víznél is funkcionáljanak, vagy a vízparti létesítményeket úgy, hogyha jön egy vízszintingadozás, jön egy vihar, akkor ne kerüljön be egyszer csak a víz az öltözőnek a padlójára.
Világos, de például ugye a folyóink mentén ezt azért elég jól megoldották, hiszen hát aki járt már a Dunán vagy a Tiszán, az tudja, hogy a part mellett általában lábas házak vannak, készülve arra, hogy ha árvíz van, akkor ki tud jönni a víz, ha pedig nincs, akkor pedig le lehet ereszkedni lépcsőn. Szóval erre vannak megoldások.
Igen, pontosan. Ugye amikor mondjuk 2000 és 2003 között a déli parti homokpad szárazra került, és ez a sajtóban egy kisebb fajta pánikot okozott, akkor közben hát én is gyerekkoromban meg rengeteg mindenki leterítette a törölközőjét a homokon úgy, ahogy a legmenőbb homokos dunai vagy tiszai strandokon, vagy a legmenőbb tengerparti strandokon az ember teszi, vagy ahogy dédapáink tették 100 évvel ezelőtt, és tulajdonképpen jól éreztük magunkat. Csak az a lényeg, hogy mit várunk a Balatontól, meg hogy mit tájékoztatunk, mit üzenünk, azt mondjuk-e, hogy segítség, ki fog száradni a Balaton, ami egyébként nem fog bekövetkezni.
A másik, amiről beszéltél, az ugye úgy fogalmazta, hogy épített környezet, és mondtad az utakat, és az ízelt lábúakat, és az állatokat, de hogy én azt tanultam annak idején, hogy tulajdonképpen a legnagyobb probléma az a nádasnak a pusztulása, lévén a nádas az a szűrő, az a filter, az az, ami megszűri a, hát nevezzük úgy egyszerűen, hogy szemetet, és hogyha azt kipusztítjuk, akkor koszos marad a víz.
Nem lehet ezt leszűkíteni a közvetlen tópartnádasaira. Tényleg nagyon-nagyon fontos szerepe van a tópartnádasainak. Ugye a nádasokban nem annyira jár az ember, tehát azokban meg tud húzódni sok-sok olyan élőlény, ami valamilyen módon érzékeny az emberi jelenlétre. Vagy túl tudják élni az állatok a strandszezont, és aztán utána tavasszal, ősszel onnan vissza tudnak térni a tóra. De ugye a Balaton környéke, vagy a Balaton vízgyűjtője az egy hálózat, vízes élőhelyeknek a hálózata, amiben berkek, mocsarak, kisebb-nagyobb tavak, vízfolyások vannak. És ezeket egy nagy rendszerre a Balatonnak a vízparti nádasai kötik össze. Tehát mindaddig, amíg, ha elképzelünk egy vidrát, aki 500 métert még el tud úszni egyik nádastól a másikig, de utána azért el kell bújnia, meg tud pihenni. Ha ez a vidra el tud úszni a Tapolcai medence nádasától egészen a Nagyberekig, úgy, hogy biztonságban érzi magát, akkor a Nagyberek vidrái unokatestvérei lesznek a Tapolcai medence vidráinak. Ha ez már nem tud megtörténni, akkor lehet, hogy két olyan populáció jön létre, két olyan kicsi állomány, amelyik önmagában már nem életképes, egyik se. Azért, mert egy helyen megszakítottuk ezt az összekötetést, még egy újabb nádas helyére valami mást építettünk. Tehát ez az összekötés is nagyon fontos szerepe a nádasoknak. Aztán a hal ivadék nevelkedési helyei, a nádasok. Tehát a halak a nádasra tudják igazán jól letenni az ikráikat, és a kicsi halak szinte minden halfajban a nádasban találják meg az életfeltételeiket. És ugye korábban ezek a berkek szerves részei voltak a tónak, ugye nem egységes víztükör volt, de a vízfolyásokon keresztül föl le tudtak járni a halak. Ezeket kiszárítottuk, lecsapoltuk, tehát most már a Balaton maradék nádasainak nagyon-nagyon fontos szerepe van, vagy lenne a hal utánpótlásban.
Hát igen, amit mondtál, ugye ez többé-kevésbé az egész Kárpát-medencére érvényes, a lecsapolás és a folyó szabályozás, és nyilván rettenetes mennyiségű állatfajt vesztettünk így el, nyertünk termőterületeket, nyilván ez egy kicsit filozófiai kérdés is, ebben nem érdemes belemenni, de azt akartam kérdezni, hogy nyilván vannak még olyan jellegű tavak, mint a Balaton, ha én jól emlékszem, akkor a Balaton az műfajilag sztyeppetó, és ha nem is tőlünk nyugat, de keletre talán vannak hasonlók, talán vannak minták, amiket meg lehet nézni, vagy hasonló jellegű ökoszisztémák, vagy a Balaton az teljesen egyedülálló.
Hát nagyon sok szempontból azért egyedi, mert a sztyeppe tavaknál, mint például a fertőtó, azért lényegesen mélyebb, lényegesen több víz van benne, meg hát nem egy sík területen helyezkedik el az emberektől távol. A Balaton egy intenzíven használt üdülőtó, de ugye Európa intenzíven használt üdülőtavainak, mint mondjuk a Gardató vagy a Bódenitó, a többségében 10-100-szor annyi víz van, mint a Balatonban. Tehát sokkal több vízen oszlik el ugyanannyi ember, mert sokkal mélyebbek pontosan. Aztán vannak olyan tavak is, amiket hát így szinte már teljesen körbeépített egy város, és nagyon-nagyon sekélyek, az Egyesült Államok déli partjánál például, de ezek ugye közeli kapcsolatban állnak a tengerrel, vagy folyónak a torkolatvidékek körül helyezkednek el, nagy folyók táplálják őket. Azért nagyon sok szempontból komplex a Balaton, tehát vannak olyan leckék, amiket megtanulhatunk, például a nyugat-európai tavaktól, hogyan lehet egy tájat úgy menedzselni, hogy az szép legyen, az vonzó legyen, és közben ne menjen tönkre a tó. Vannak dolgok, amikben tudunk figyelni ezekre a sekély, sztyeppei tavakra, hogy hogyan hat egy tóra a klímaváltozás, milyen változásokra számíthatunk, ahogy melegszik az idő, elmúlnak a befagyós telek, ilyesmi, de közvetlen összehasonlítási alapunk sajnos nincsen. Egyetlen szerencsénk van igazából, hogy a tónak a korábbi állapota viszont elég részletesen dokumentált. Uh-huh. Tehát tudunk azzal viszonyítani, hogy mondjuk az 1930-as, 40-es, 50-es, 60-as években milyen volt a Balaton, és aztán hogyan változott, mert nagyon-nagyon alaposan kutatták a tavat már ekkor is. Jól ismertük a halakat, az algaflórát, a hinárfajokat, a partnak a területhasználatát is valamennyire, és ehhez azért tudunk viszonyítani. Tehát ebből néha le lehet vonni ilyen okokozati összefüggéseket is.
Hogy látod a tó jövőjét? Most fölelevenítettél egy probléma halmazt, ami három lábon áll, hogyha én jól értettem.
Igen.
És nyilván jó lenne ezekből hát mind a hármat, de legalább egyet-egyet megoldani, de ha ez nem következik be, akkor mi történik? Lesz egy nagy pocsolya? Vagy, mert tudod, mi van, hogy az emberek, szóval az igazság, hogy tudom, hogy a reinkarnáció az nem egy biológiai fogalom, de valahogy mégis az ember úgy érzi, hogy a természet minden tavasszal a semmiből születik. Újra jönnek a halak, és újra van ívás, és újra szép, és újra átlátszó, és újra minden működik, és az ember egy kicsit úgy felsúlyolt, hogy na, hát akkor nem is kellett annyira aggódni így augusztus végén, hogy mennyi az alga, meg milyen kozos a víz.
Igen, hát azt a Balatont, amit gyerekkorunkban ismertünk, vagy ami egy ilyen állandónak tűnik az évtizedek során sok mindenkinek az életébe, aki itt nőtt fel, vagy minden nyarat itt töltött, ezt azért eléggé el kell engednünk. Tehát a klímaváltozás és az emberi kiterjedt behatások miatt egy másmilyen Balatonra kell számítanunk, aminek például ingadozó lesz a vize. Aztán tartanunk kell attól is, hogy egyre több beavatkozásra lesz szükség ahhoz, hogy fent tudjuk tartani a meglevő funkciókat. Ugye jelenleg is a halak telepítése például egy óriási dolog, nagyon-nagyon-nagyon sok halat telepítünk mesterségesen a Balatonban. Nem tudom, hogy a horgászokon kívül ki az, aki ezt tudja, hogy hát a Balaton halak szempontjából már nem önfenntartó.
A halakat a horgászok kedvéért telepítjük, vagy az ökológiai egyensúly kedvéért?
Hát igazából a horgászok kedvéért. Uh-huh. Van egy elképzelés arról, hogy mennyi halat szoktak kifogni a Balatonban, vagy mennyi halat akarunk kifogni. Ez még a halászatos időkből, tehát az iparszerű halászatból eredt, amikor megtörtént a berkeknek a leválasztása a tótól, és rájöttünk, hogy hát egyre kevesebb lesz így a hal. Már akkor elkezdték az utánpótlást, most azóta ugye az üzemszerű halászat megszűnt, de nagyon-nagyon szeretnénk fenntartani a horgászturizmust, annak ellenére, hogy egyre kevesebb az ívóhely a tóban, meg hát tényleg egyre rosszabbak az életkörülményei a halivadéknak, és gyakorlatilag nagyságrendileg annyi halat telepítünk be egy évben, mint amennyit kifogunk. Tehát a természetes utánpótlás az elenyésző már a mesterséges utánpótláshoz képest. Most ezt azért mondtam el, mert a jövőben az várható, hogyha nem sikerül a legalábbis az emberi jelenlétnek, vagy a beépített területek terjeszkedésének gátat szabni, akkor egyre több olyan rendszer lesz, amit így mesterségesen kell fenntartani. Meg lehet előzni az algavirágzások okozta oxigénhiányt azzal, hogyha ilyen óriási uszályokról buborékoltatunk vizet, vagy oxigént a tóban.
Lélegeztetőgép, igen.
Igen, de ugye ez egy olyan nagyságrendű dolog, amit azért 600 négyzetkilométeren nagyon-nagyon nehéz megcsinálni. Vagy lehet azt mondani, hogy hát akkor elkerítünk ilyen helyeket, ahol meg lehet még tekinteni a nádast, vagy be lehet járni ezt a természetes vízpartot, amilyen ez valaha volt, és az összes többi helyet pedig beépítjük, csak el fogjuk veszíteni pont ezt a szűrő funkciót, meg egyáltalán ezeket a...
Hát ez a Kis-Balaton, amit most mondasz tulajdonképpen.
Igen, a Kis-Balaton tulajdonképpen abból a szempontból jól sikerült, hogy egy nagyon gazdag élőhely jött létre. Nem ért teljesen egyet a tudomány abban, hogy a víz tisztításának vagy a tápanyag visszatartásának a funkcióját még most is sikerül-e betöltenie, de mindenképpen ebből a szempontból egy szerencsés beavatkozás, hogy helyreállítottak egy nagyon gazdag vízes élőhelyet. És hát vannak még olyan halastavak, sőt felhagyott halastavak is, ahol ezt meg lehetne csinálni, és biztos, hogy a Balatonnak a javára válna. Uh-huh. Eddig volt a dolognak a pessimista oldala. Az okay. optimista oldala az, hogy azért egyre több embert sikerül elérni. Tehát azt látom, hogy a Balaton tényleg mindenki szereti, vagy nagyon sok mindenki szereti. Tehát ez egy hivatkozási alap. Az emberek hajlandóak elgondolkozni, hajlandóak változtatni a viselkedésükön azért, mert a Balatont tényleg szívünkből szeretjük. És hát azért egyre aktívabb a civil élet a Balaton körül, tehát egyre többször hallunk olyat, hogy valamilyen a tóra káros nagy beruházást vagy változást megpróbálnak megakadályozni a helyiek, vagy a tavat szerető nyaraló vendégek. Már nem lehet fű alatt egyszer csak nagy fákat kivágni, én is meg szoktam nézni műholdon a tavat időnként, és látom, ha történik valami. Nagyon is növekszik a tudatosság, nagyon is sok ember van, aki aktívan akarja védeni a Balatont, és nagyon reménykedem abban, hogy ezekhez az emberekhez el fogjuk tudni juttatni azt, hogy mit kell tenni a Balaton védelme érdekében, mert azért még mindig nagyon sok téveszme szárnyal, nagyon sok olyan elképzelés van, ami évtizedekkel ezelőtti tudományos tévedések miatt kapott szárnyra, és azóta is az emberek lelkesen kapaszkodnak ebbe, hogy hát mindenáron tennünk kell, mert például különben kiszárad a Balaton.
De mondasz egy-két ilyet?
Hát a Balaton kiszáradása az egy ilyen. A tó annyira mély, hogy ha egy méterrel lejjebb menne a víz, akkor igazából nem változna nagyon-nagyon sokat a területe vagy a használhatósága, és ugye a párolgásnak meg a befolyásnak az egyensúlya mindenképpen kialakul, tehát ahogy a tó területe zsugorodik mondjuk azzal, hogy szárazra kerül a déli parti homokpad, egy idő után annyit fog csak párologni, hogy nagyjából egyensúlyt tart a befolyó vizekkel. Ettől még szélsőségesen tud ingadozni a vízszint egy ilyen változás esetén, de az, hogy megszűnik a Balaton, teljesen kopár feneke lesz a Balatonnak, ez nem fog bekövetkezni a következő 100 évben egészen biztosan. A Velencei tavon ez megtörténhet, de a Balatonon ez nem fog bekövetkezni. Aztán mondok egy másikat, hogy az emberi célú vízkivétel, ugye az ivóvíz meg a locsolás, hogy ez komoly hatással van a Balaton vízszintjére. Ez is tévedés, nagyságrendileg hozzá sem érhető. Vagy az, hogy belepisilek-e a Balatonba a fürdésnél, ennek nagyon komoly hatása van a vízminőségre. Igazából a vízgyűjtőnek az egész évben érkező szennyvízéhez képest, vagy a tó körüli mezőgazdasági területekről bemosódó műtrágyákhoz képest, de még a horgászok által a csalogató etetésnél bejuttatott tápanyagokhoz képest is elenyésző az, amit ez a sok-sok fürdővendég, ha akarna is, bele tudna pisilni a Balatonba. Ettől még nem jó dolog belepisilni, meg ettől még a gyógyszermaradványok kockázatosak, ne pisiljünk bele, de nem arról van szó, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit mindenki meg tudna tenni azért, hogy a Balaton vízminősége jobb legyen. Ennél sokkal fontosabb az, hogy mondjuk ne betonozzunk le újabb területet a kertünkben, ne tegyünk ki műfüvet, vagy nem ütrágyázzuk a kertet.
Világos.
Tehát, hogy átirányítsák ezek a felröppenő hírek, a fókuszt ilyen apróságokra, ahelyett, hogy mondjuk ténylegesen, ami a dolognak az egyik legfontosabb kulcsa, hogy a területhasználat hogyan alakul, hogy ezen elgondolkoznánk. De mondom, nagyon nagy az érdeklődés, és ezért vagyok optimista, mert azt remélem, hogy sok-sok embert sikerül megszólítani, hogy kisebb-nagyobb lépéseken keresztül, illetve a döntéshozatali szinten keresztül is megtegyünk, amit tudunk a tóért.
András, nagyon ügyesen átkötöttél a civilekre, illetve a civil mozgalmakra, és ugye te is hát képviselsz egy civil mozgalmat, ez a Szabadon Balaton. Erről azért mesélj, légy szíves, illetve mesélj a Balatóriumról, hogy tulajdonképpen ez a kezdeményezés mit takar.
A Szabadon Balaton nem egy klasszikus értelemben aktivizmussal foglalkozó civil szervezet. Mi nem tüntetünk, vagy nem nyújtunk be ilyen jogi dokumentumokat, hanem a mi küldetésünk az a művészeten keresztül zajló ismeretterjesztés, szemléletformálás és a társadalmi párbeszéd elősegítése. Volt most már több mint 5 évvel ezelőtt egy kis létszámú szakértő csoport, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Balaton munkacsoport, akikkel 5 emberrel együtt dolgoztunk azon, hogy a Balatonnak egy új jövőképet kialakítsunk, ami mentén aztán ezeket a fejlesztési projekteket szervezni lehetne. Ez nem volt sajnos hosszú életű ez a csoport, de az egyik konklúzió, amire jutottunk, az az, hogy nagyon nagy szükség lenne a Balatonnal kapcsolatban több kommunikációra. Uh-huh. Ugye a kutatóknak nincs erre idejük, energiájuk, őket publikációs tevékenységben mérik, a hatóságok nem annyira szeretnek sajtózni, vagy nem is feltétlenül van meg erre az idejük, kapacitásuk, és hát pláne arra, hogy kifejezetten az emberekhez szóló, vagy ilyen izgalmas módon megfogalmazott üzeneteket vigyenek keresztül, erre meg végképp nincsen szakértelmük. És hát így aztán összebeszéltünk művész ismerősökkel, és aztán ez egyre bővült, megpróbáltunk megfogalmazni néhány témát, elmenni nagy rendezvényekre, a Kék Szalagon kezdtünk egyébként, és valamilyen figyelemfelhívó akció mellett egy üzenetet, egy nyilatkozatot eljuttatni az emberekhez. És tulajdonképpen ez a Szabadon Balaton, tehát a művészek és a kutatók együttműködése egy platform, egy találkozási pont, ahol ez a kommunikáció, ez a szemléletformálás megtörténhet. És aztán, amikor a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa művészeti programja kezdett szerveződni, akkor volt egy lehetőség arra, hogy különböző csoportok bemutassák, hogy ők milyen művészeti akciókat, vagy művészeti kommunikációt tudnának bevinni, vagy felajánlani, és szerencsére jól találkozott az igény a lehetőséggel, mert ők nagyon-nagyon szerettek volna ökológiai művészetet, ők nagyon szerették volna, hogy a tónak ténylegesen az aktuális kihívásaival kapcsolatban történjenek művészeti akciók, uh-huh. jöjjenek létre műalkotások, és ennek a szakmai koordinálását vállaltuk el, és együttműködtünk aztán a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel, meg rengeteg hát, tudományos műhelyel, egyetemmel, kutatóintézettel és művészi alkotóval, és így jött létre a Balatórium, ami ez a rendezvény sorozat, ez a szakmai csoport, akikkel most a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa keretében a Balatonról ezeket a műalkotásokat, ismeretterjesztő akciókat létrehozzuk.
És vannak maradandó műalkotások, tehát amiket bárki bárhol meg tud nézni, vagy ezek inkább performance jellegű megmozdulások, tehát ott kell lenni, és aztán ez valahogy tovább megy, vagy elenyészik.
Vannak, de néha ezek is rendhagyóak. Például van egy tihanyi hangsétánk, ami az internetről letölthető, az ember letölti az anyagot, elindul, és hallgatja a helyieknek az elbeszélését arról, hogy mi hogy volt a faluban, meg hogyan alakult át a táj, miközben egy előre megadott útvonalon végigsétál a tájban. Egyszer-kétszer megcsináltuk úgy, hogy ennek az alkotói ott vannak, és személy szerint mesélik el ezt az összegyűjtött anyagot, de ez online módon hozzáférhető, és bárkinek ott van. De fognak készülni klasszikus ilyen szoborszerű installációk, vagy ilyen kiállítható tárgyak is, csak ugye ezek se tudnak örökre ott maradni, ahol vannak, ezek általában azért nem a klasszikus köztéri bronzszoborként kell ezeket elképzelni. De ez tulajdonképpen nem is baj, tehát ahogy a természetnek is van egy ilyen dinamikája, a dolgok létrejötte és elpusztulása, úgy mi azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor ezek a műalkotások is ott azon a helyen tudnak valamit adni azoknak, akik jelen vannak, és aztán pedig utána a következő ciklusban valami újra van szükség, vagy valami más helyi dologra reflektáló képre vagy hangra. De például ilyenek az ételeink is, az algavirágzás koktélt, azt évek óta csináljuk, mindig, amikor kitelepülünk a kis strandbüfénkkel valahova. Ettől még nem állandó, hiszen csak akkor van jelen, amikor mi ott vagyunk, de már évek óta létezik.
Jó, de akkor most muszáj, hogy elmondd, hogy ez micsoda. Mert az algáról valahogy az emberek tudjuk, persze, hát aki evett már sushit, az tudja, hogy az is, hát nem merek ilyet mondani limnológus előtt, hogy algába van tekerbe, de valami hasonlóba, talán nagyon-nagyon nem tévedek, de lényeg az, hogy vannak ehető moszatok, meg ehető vízinövények, de az alga az egyáltalán növény?
Nem, az alga az algák egy csodálatos és nagyon-nagyon gazdag élőlény csoport, tehát az algákon belül is van 8-10 olyan csoport, akiket úgy tartunk számon, mint birodalom, királysága, rendszertani kategóriával, hogy például az állatok, a növények és a gombák különböznek egymástól.
És tehát, akkor a negyedik az algák?
Nem, a negyedik vannak a zöld moszatok, a vörös moszatok, a kék algák, a különböző gombák és baktérium csoportok, amik mind ugyanezen a szinten különülnek el egymástól, mint az állatok meg a növények, csak ugye többségük mikroszkópikus, és ezért aztán a hétköznapi ember nem annyira ismeri őket. De ugye, amiről te beszélsz, a sushi, az egy úgynevezett makroalgába, egy klasszikus értelemben moszatba van tekerve, ami akár több méteresre is megnőhet ott a tengerparton, ez a furcsa lemezes, vízben lebegő, növényszerű valami. Amiről pedig én beszélek, az algakoktélban zöld spirulina van, amit táplálék kiegészítőként egyébként fogyasztanak emberek. Ez egy mikroszkopikus, egysejtű kicsi alga, ami nagyon-nagyon egészséges. Igazából a növekedési formájuk az, hogy vízben élő egysejtű vagy telepes élőlények, amiket így algaként nevezünk meg, de ezek tényleg elképesztően szerte ágazóak. És megint ez az egyik olyan információ, amit az embereknek át szeretnénk adni, amikor arról beszélünk, hogy algavirágzás, vagy hogy mit tegyünk, hogy ne legyen annyi alga, akkor nem lehet egy dologra gondolni, hanem ezek nagyon-nagyon különbözőek. Ugye amikor a kékalgákat emlegetjük, mint például egy problémát a Balatonban, hát ott is az van, hogy van olyan kékalga, amelyik az alacsony vizet szereti, van olyan, amelyik a magasat szereti, van amelyik a hideget, van amelyik a meleget, tehát egyáltalán nem olyan egyszerű úgy alakítani a tavat, hogy viszonylag kevés legyen mondjuk benne a kékalga.
Na jó, de akkor ezt az alga koktélt is meg lehet kóstolni, és sok minden más izgalmas ételt 25-én, azt mondtad?
Igen, 25-én is, tehát péntek, szombat, vasárnap, akkor az alga bárunkkal, vagy a strandbüfénkkel ott leszünk pénteken a Limnológiai Intézet nyílt napján, szombat, vasárnap pedig az Örvényesi Szabadstrandon.
András, engedj meg még egy személyes kérdést, hogy lesz valaki limnológus? Én azt gondolom, hogy minden gyerek, vagy a gyerekek többsége, az szereti az állatokat, és mondjuk szereti a vízi állatokat, és egyszer csak nagyon elkezdi érdekelni ez a dolog, és egyre jobban megfigyeli, és akkor már érdeklik a mikroszkopikus dolgok is, és akkor beszippantja ez az egész, jól sejtem én ezt?
Hát nekem könnyű dolgom volt, mert én ebbe születtem. Nekem édesapám is limnológus, én a Tihanyi Limnológiai Intézet parkjában tettem meg az első lépéseimet, ott tanultam meg biciklizni, az, hogy mennek ki a bácsik, nénik mintát venni, hogy időnként hoznak egy csomó halat, és abból a mi családunk is kap. Ezek a hétköznapjaimhoz tartoztak, és aztán felnőttem, és iskolába jártam, és egyetemre, és az volt az álmom, hogy ide térjek vissza, és itt legyek én is limnológus. De egyébként ugye a vizeknek azért van egy egészen különleges varázsa.
Hát persze.
Én versenyszerűen vitorláztam, most nagyon sokat kajakozom, és közben limnológusnak lenni, és ezt a gazdagságot, meg ezt a változatosságot magukba szívni és elgondolkodni, ez nagyon-nagyon izgalmas. Van, aki a műholdak felől közelíti meg a limnológiát, és a távérzékelés, és a több tíz kilométeres térbeli skálán zajló folyamatok ragadják meg. A limnológia annyira változatos, hiszen a tavakhoz annyi minden kapcsolódik, hogy sokféleképpen ki lehet itt kötni, ami összeköt minket, az azt hiszem a napszemüveg és a strandpapucs, tehát akármit csinálunk, végül is ez egy vízparton zajló munka, ami hát nagyon sokszor nagyon-nagyon kellemes és izgalmas.
Hát sok szempontból irigylésre méltó, bár azt gondolom, hogy most egy kicsit idealizálod ezt a képet, hogy napszemüveg meg strandpapucs, mert azért hát pont
igen,
az...
mondhattam volna azt is, hogy az ember combig áll a sárban a kezében egy nem működő GPS-szel, tehát ilyen is van, amikor az ember áldásba mér. Igen.
Igen, meg mondjuk az elmúlt napokban ilyen egészen ijesztően őszi hőmérséklet is volt, tehát az ember azért belegondolt, hogy nem biztos, hogy mindig olyan, hát olyan körülmények vannak, hogy az ember szívesen igen áldogálna a vízben, és megfigyelne ezt és azt, de az nagyon izgalmas, amit mondtál, hogy ti akkor limnológus dinasztia vagytok, és hát ki tudja, lehet, hogy a te gyerekeid is ezt a pályát fogják választani. András, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor még egyszer foglaljuk össze, tehát akit érdekel ez a dolog, és megnézne titeket, akkor egyrészt ugye van a Facebookon a Balatórium, másrészt van a Facebookon a Szabadon Balaton, és létezik egy olyan is, hogy balatórium.hu.
Igen. Igen, sőt, egy olyan is létezik, hogy bázis.balatórium.hu. Itt vannak igazából a szakmai anyagaink, tehát aki vitatkozni akar velünk, vagy mélyebben érdekli a tudományos háttere ennek az egésznek, az itt ilyen bővebb, eszészerű, de magyar nyelvű cikkeket, interjúkat, dokumentumokat talál. De a rendezvény naptár ügyében a balatórium.hu-t érdemes követni, nézegetni.
Jó, mert itt lesznek izgalmas koncertek is, amiket nem említettünk annyira, de mindegyik a Balatonhoz kapcsolódik, sőt, hát a Balaton hangjaiból készült dalokat játszik majd a Waves of Sound és az Onacom, szóval, hogy lesz itt minden, azt gondolom, hogy az, amit ti csináltok, hogy összekapcsolni a tudományt és a művészetet, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez valahogy így elvált egymástól a 19. században, ki tudja miért, jó, nyilván tudjuk, hogy miért, de hogy ez a két nagyon-nagyon fontos dolog újra egymásra talál, egy ilyen kezdeményezés keretében, akár a Balatonról legyen szó, akár bármi másról, szerintem ez nagyon úttörő és nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, dicséretes dolog, meg ápolandó dolog, és hát én kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan csatlakozzanak hozzátok, mert a Balaton is fontos, de azt gondolom, hogy elsősorban talán ez a szemlélet fontos, amivel ti ezt megközelítitek.
Igen, köszönjük szépen, várjuk szeretettel a vendégeket, látogatókat, beszélgetni, együtt gondolkodni, együtt csodálkozni.
András, én köszönöm, hogy itt voltál, dr. Zilinszky András limnológus, ökológussal beszélgettem, és akkor a Limnológiai Intézetben te is ott leszel? Ezt még meg akartam kérdezni.
Igen, a nyílt napon én is ott leszek a Szabadon Balatonnak a stábjával.
Oké, akkor tőled is lehet személyesen kérdezni. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, és akkor nagyon sok sikert kívánok.
Köszönöm.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.